24-28 fok várható.
Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
Hetedik alkalommal indult folyótisztító útjára a Tiszatavi PET kupa.
Egy köbméteres big bag zsákokból látunk itt hát legalább 30 darabot, és ugye vannak a nagy darabos hulladékok, a matracok, a félhűtő, a féllakókocsi, egészen extrém dolgokat találtak tegnap is a csapatok.
Én Kulik Bence vagyok, holnap hajnalban is ébredjenek velünk.
Országos premier, Titkok tengere. Új sorozat. Június 20-ától minden nap dupla részekkel, 16 órától a Dunán.
Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Laurence Stern regényéből. Fordította Határ Győző. Eleje tájt. Első rész.
Szent meggyőződésem, hogy az ismert világon használatban lévő minden lehetséges módok közül, ami alkalmatos szerrel könyvet csak kezdeni lehet, a maga módszere a legjobb. Hiszem, s bizvást állíthatom, hogy a legjámborabb is, mert bíz én első mondatomat leírván, a másodikat már a mindenható Istenre bízom. Bárcsak látnának megragadva székem karfáját, s félig felemelkedve, hogy mely bizodalommal meredek magam elé, s hogy mind ragadok meg minden eszmét, néha fülön csípve már fele úton felém, az igazat megvalva, öreg a gyanúm, hogy igen sok gondolatot kapok el a levegőből, melyeket valójában másnak szánt az ég. Pope, elég az arcképére tekinteni, kófic hozzám képest. Ez lesz aztán a mű. Azzal kezdem, hogy...
Egyenest előre.
Csiga vér, asszonyom. Kötve hiszem, hogy a földkerekség legkiválóbb káposztakertésze, ki valaha élt és káposztát ültetett, akár előre, akár hátrafelé menet, már az édes mindegy, ha csak annyiban nem, hogy emígy inkább számon kérhetjük tőle, mint amúgy. Mondom, kötve hiszem, hogy higgadtan, megfontoltan, palántát palántára ültetve, annak regulája szerint egyenes vonalban és mértékletes térközönként hébe-hóba ki ne cseppenjen a jó vonalból, avagy valamely fattyú irányba ne induljon, kivált, ha hasított szoknyáskák is libegnek óra előtt. Ó, önszeretett Jenim! De lám, folyvást a könyvről locsogok, melyet elkezdenem legfőbb ideje volna, pedig mióta nyomja már szívem valami, mit imhol közlendő valék. Úgy vagyunk a szerelemmel, miként a felszarvasztatással. E hasonlatomat közöletem a nap bármely órájában. Ó, önszeretett Jenim! Most pedig, hogy könnyítettem szívemen, teljes komolysággal történetembe fogok. És pedig...
Arthur királynál kezdi, jó uram.
1718. november 5-én. Asszonyom. ekkor jöttem én, nemes Tisztrám Sendi úr, e sanyarú világra. Isten úgyse nem bántam volna, ha a Holdra érkezem inkább, avagy bármely más planétára. A Jupiter és a Szaturnusz kivételével magam nem szenvedhet véna zordidőt, mert sehol oly csúful vélem el nem bántak volna, az egy Vénusz nem számítva hol, ki tudja. Mint épp, ami hitvány és fertelmes sártekénken, melyről úgy vélem tisztesség nehesség szólván, hogy a többi planéta mócsingjaiból és cafataiból szerezték hitemre.
Fúj!
Tudván tudom, hogy vannak új olvasók e földön, mint ahogy más jámborok is, kiket azzal, hogy olvasók, nem vádolhatunk. Kik rosszul érzik magukat, amíg nem válnak részesévé egy történet minden rejtelmének. És természettől nem állhatom, hogy teremtett lélek csalódjék bennem. Így hát a továbbiakban minden részletre kiterjeszkedem. Azoknak pedig, akiknek nem akaróznék Ádámról, Éváról kezdeni mindent, egyéb tanáccsal nem szolgálhatok, mint hogy hagyják ki az első részt. A viszontlátásra. A másodikban szívesen látom őket, mert elárulhatom, hogy ezt a mostani csupán a kíváncsi kanti szellemek számára írtam. Nos, húzzuk be az ajtót.
Húzzuk be, jó uram.
A fent említett dátumnak 9 takaros hónappal előtte, február havának első vasárnapjáról hétfőre virató éjszakára fogantam. Ez megdönthetetlen.
Jaj, kedvesem, az órát nem felejtetted?
Ne!
Elhúztad,
ne, ne! Jóságos atya úristen! Amióta a világ történte, hogy férfi embert ilyenkor így bődületes kérdéssel szakítson félbe, asszony!
Vaj, ha meggondolták volna jól előbb a dolgot, anyám vagy atyám uram, avagy mindketten, mikor világra tökéltek, a nemzés gondja tartozva mindkettőjükre egyformán, vaj, ha kellőleg megfontolták volna, mi minden függ tőle, hogy egész nemzetségük további boldogulása igazodik alkalmasint a hangulathoz, közérzéshez, amely a mesterkedés közben eltölti őket.
Magam igazán nem látok sem különösebben jót, sem rosszat az ön édesanyjának kérdésében.
Jóságos atya! Nos, engedje meg, asszonyom. Fölöttébb alkalmatlan kérdés volt pedig, mert megosztotta és szétszórta amaz életerőket, amelyeknek dolga lett volna, hogy a homunkuluszt kézen vezetgetve épségben vezéreljék ama helyre, mely befogadására rendeltetett. Bízvást veheti, asszonyom, hogy egy ember, eszélyes vagy esztelen mi volta, sikere vagy fiaskója a földön, jó 9/10 részt emez életerők bozsgásától, pesgésétől függ, attól, hogy mi nyomra igazítják az ügyesek, nem pedig...
Az órát nem felejtetted? Felhúztad-e?
Bocsánat. És megokolta kérdését az ön édesanyja?
Nem. De tudnivaló, hogy atyám akár ügyeiben eredetileg keleti portékákkal kereskedett, akár mulatságaiban a világ legakkurátusabb embere volt. Minden évben, minden hó első vasárnapján este saját kezüleg húzta fel a ház nagy pendelóráját a kis lépcső emeleti pihenőjén, s lévén az 50 és 60 között bevezette, hogy ugyancsak e napokon boronáljon el egyéb nagy ügyes bajos hitvesi teendőket, hogy a hó hátramaradó részére nyugsága legyen. Csak hogy ennek áldatlan következménye volt, melyet jó magam keserültem leginkább, és lakolni fogom, tartok tőle, mind a sírig, nevezetesen, hogy a természetben okkal, okozattal, össze nem bogozható eszmék társítása által jó anyám az idők folyamán nem hallhatta már a pendelóra kulcsának nyikorgását annélkül, hogy eszébe ne ütlenék, amaz ügyes, bajos egyebecske. És viszont... Eszméink minő különös kapcsolódása, melyről az éles elméjű Lok, ki is valamennyiünknél jobban ismerte a dolgok mivel létét, azt mondotta, több galibát okoztak, mint bármely más forrásból fakadó előítéleteink együttvéve. Ennyit közbevetőleg.
Csak hogy miként lehet így biztos uraságod valamiben, ami tulajdon születése előtt történt?
Egy szűk családi körben keringő adomából, melyért nagybátyámnak, Sendi Tóbiás úrnak vagyok adósa, kinek atyám gyakorta keservesen panaszolta a maga sérelmét, s az én tökéletlenségemet.
Itt nem.
Látod, testvér? Még a csigát sem úgy pörgeti, mint a többi gyerek, hanem valami képtelen, kajlamódra.
Majd beletanul, testvér, idővel.
Csak hát sajna Tristram balsorsa 9 hónappal annak előtte kezdetét vette már, hogy e világra jött. Sosem lesz belőle rendes ember.
Ó, az atyai szív megérzései. Mindétig a játékszere lettem annak, akit fortunának tisztel a világ. És állítom, hogy életem minden szakaszában, sarkán válaszútján, ahol csak szép szerével előtalált, e kegyetlen hercegasszony rám szúrta a szánalmas felsülések és gáncsoló véletlenek minden karmadáját, amellyel valaha e színen mellékszereplő csújtott.
Engedelmével, uram. De egy családi adoma mégiscsak vékonyka fogodzó, hogy segítségére fogantatása dátumát kiókumlálja. A természet nagy játékos. Egy-két hét ide vagy oda...
Távoztassuk akkor el a kételynek még a lehetőségét is, felütvén atyám könyvecskéjét, melybe feljegyzéseit szokta ejteni, s rögvest kiderül, hogy Szent Bálint napján, ugyanazon hónap 14-én tehát, melyre fogantatásomat teszem, atyám útra kelvén fivéremet, Bobit Londonba vitte, hogy a Westminster iskolájában helyezze el. És hogy ugyanazon forrásból idézzük, hitveséhez és családjához nem térhetett vissza előbb, csupán a következő hónap második felében, gyümölcsoltó boldogasszony napján.
Rendben van, uram. De vajon december és január első vasárnapjain mivel töltötte atya ura a drága időt?
Nos, akkor...
Jó
lesz?
Lejjebb, az.
Ugye?
Most eltaláltad.
Most a zsábájával, asszonyom, mely a derekába állott.
Arról, hogy mikor s miképp fogant, már híven tájékoztatott uraságod, ám nem árulta el, miként született.
Nem bizony. Azt külön fejezetek számára tartogatom, asszonyom. Ezen rész lezárásaképpen inkább óvással fordulok a nyájas hallgatósághoz arra nézvést, hogy egy-két vigyázatlanul elejtett szóból még csak gondolni se gondoljon házas embernek. Attól tartok, elégséges volt önszeretett Jennim említése, és nincs a világnak az az elfogulatlan bírája, hogy meg ne zavarja már is, és e súlyosan elmarasztaló ítéletet ne hozná ellenem,
hogy házas ember.
Ahogy mondja, asszonyom. Nem, mintha arra pályáznék, hogy kitartott kedvesemnek véje ön szeretett Jennimet. Ó, nem. Ez nagyon is hízelgő volna rám. Eltúlozná lényemet a másik véglet iránt. És a szabadosság oly vonásával ruházna fel, melyre csöppet sem tarthat igényt. Nem. Csupán kétségbe vonom, hogy kegyed, de még a világ legélesebb borotva elméje is kifürkészse hányadán áll-e dolog. Hiszen abban sem volna semmi rendkívüli, sem természetnek ellentmondó, ha feltételeznénk, hogy az én hőn szeretett Jennim. Nos, éppenséggel az asszony barátnőm.
Asszony? És a barátnője?
A barátnőm. Higgye el, asszonyom, két különböző nemű lény között is lehetséges tiszta barátság, annélkül, hogy mindjárt...
De Sendi úr!
Annélkül, hogy mindjárt gyengéd és boldogító érzésen kívül, mely a két nem barátságát oly elragadóvá teszi, volna egyéb valami.
Fiha!
Tanulmányozza, könyörgök, a legjobb francia regények szűzies, érzékeny szakaszait, és nem győz majd álmélkodni a romlatlan kifejezés hány és miféle változatával ecsetelték ott ama kényelmes érzést, amelyről az imént szólnom adatott.
De miről is szólott végtére, Sendi úr?
Egy némely vesszőparipámról engedelmével. És asszonyom, ha már itt tartunk, nem voltam egy minden idők legbölcsebb embereinek, Salamon sem kivéve, a maguk vessző paripája, vagy üres óráiban az elképzelhető legnagyobb gyönyört nem akkor érezte dr. Kunastroikus, Ella Angelme is, amikor a szamár farkát csutakolta, s fogával tépte ki a huldogáló szőrt. Ám bátor szörcsi beszéd mindig a zsebében hordta. Miért is? Miért ne? Csak hajrá! Utcu!
Előre!
Avagy hátrafelé menet, miként a kiváló káposzta kertészek. Pont, pont, vesztecske, pont, 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 vesztecske, pont, vesztecske, gyerünk, 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 pont, pont, pontos vesztő, pont, pontos vesztő, pont, pontos vesztő, pont, pontos vesztő, pontos vesztő, pontos vesztő, vesztőfutás, vesztőfutás, pontos vesztő, vesztőfutás, pontos vesztő, vesztőfutás, pontos vesztő, vesztőfutás, pontos vesztő, vesztőfutás, 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 kettős pont, kettős pont, kettős pont, kettős pont.
Második rész.
Azoknak, akik kihagyták az első részt, megnyugtatásul kijelentem, hogy történetemben eddig elé még megszületnem sem sikerült. Ha az ember nekiül, hogy megírja a históriáját, annyit sem tudhat róla, mint a könyöke, hogy mi minden átkozott akadályra kátyúra bukkanut közben. Itt van mindjárt anyám házasságszerződése, mely nélkül egy tapottat nem mozdulhatunk tovább.
Belenézhetek?
Mi sem természetesebb, asszonyom, hiszen éppen anyájos hallgatóság mentől nagyobb épülésére kotortam elő, ha pedig fel is olvasná. Azzal különösképpen jót tenne édes minnyájunknak, lévén ékes szólás dolgában jó magam a nyomába sem érek eme nevezetes cikkeinek. Ennek itt.
Jelen kötés által bizonyság tétetik továbbá, hogy fejül mondott Walter Sendi Kalmár az ebbe foglalt és Isten segedelmével hatályos, ünnepélyesen megpecsételt, majdan kötendő és elvégzett Frigyre való tekintettel, nevezett Walter Sendi egyfelől, és fennebb említett Elizabeth Molinő között másfelül, elösmeri és vállalja, biztosítja, beléegyez és hozzájárul, hogy mikoron csak nevezett Elizabeth Molinő mindannyiszor törvényesen magzattal vagy magzatokkal teherbe ejtetik, ő, fejülmondott Walter Sendi, tulajdonképpen tulajdon terhére és költségére maga erszényéből elegendő kép ideje korán való figyelmeztetésnek utána, tehátlan a jelen kötés szerinti legkevesebb 6 hónapokkal nevezett Elizabeth Molyneux vélhető és várható lebabázásának kitölt ideje előtt gondoskodik alkalmatos és jól szerzett utazóbatár, valamint arra való és elegendő lovak felfogadására a leendő magzattal vagy magzatokkal majdan várandós és más állapotban leledző mondott Elizabeth Molyneux személyének felmenesztésére és utaztatására London városába bármiféle gáncs, nyűg, háborítás, alkalmatlankodás, ebrudalás, kötözködés, packázás, zaklatás, kiborítás, félberontás és egyéb hercehurcák nélkül jelen íromány szándokához, indítékához s igaz értelméhez híven.
Egy szóval, hogy kurtábra fogjuk, jó anyám, ha kedve szottyan, a fővárosban is világra húzhatott volna. Ám de hogy szülőanyám részéről elejét vegyék minden praktikának, záradék csatoltatott ez íromány az atyám védelmére, mely így rendelkezett.
Az esetben, ha mondott Elizabeth Molyneux hamis jelekkel és vakriadalommal, innen tovább bármikor egy londoni utazás költségeit és fáradalmait kényszeríti fejjül említett Walter Shandyre, eljátsza összes jogait legalábbis az elközelgő újabb alkalomra, nem többre. Észszerű. Rendjén való szerződés.
Az, asszonyom. De bármilyen észszerület légyen is, e cikkely sújtó erejét azóta is sínylem. Mert hogy szegény anyám a kikívánkozó szellenettel, avagy pösölhetékkel tévesztett össze, vagy nem tudom. Talán mindkettővel egyszerre, vagy egyikkel sem. Talán az anyai ábrándok és képzelgések feláradása volt csupán. Elég az hozzá, hogy 1717. szeptemberében esztendővel előtte, hogy születtem, anyám a városba bolondítván atyámat, az a legközelebb ragaszkodott ez áradék alkalmazásához, így hát holmi badarcikkel jóvoltából arra volt, amit élve, hogy szétlapított orral jöjjek a világra.
Inkább csak tömpének mondanám, uram.
Mégis, mennyi gyötrő csalódás okozója lett.
És mindez egy cikkely miatt.
Hogy ennek mi volt a sora, későbbre tartogatom. Mindent a maga idején, asszonyom. Most gyerünk Shandy Hallba.
Ez itt a fogadó szála.
A gondoló előtt atyám és Tóbiás nagybátyám.
Amelyik pipázik, az a nagybátyja.
Mindketten pipáznak, asszonyom.
Igaz.
Szeretném tudni, miféle szaladgálás ez fel le a lépcsőn. Miféle lárma.
Gondolom, legjobb von, testvér, ha megkérdeznénk.
Mondsz, Obediak, mi ez a lárma a fejünk fölött? Hogy az öcsémmel a saját szavunkat is alig halljuk.
Uram, úrnőnk, igencsak rosszul vagyom.
A Szuzanna meg hova rohan a kerten át? Mintha a falu bikája kergetni.
Az útját rövidíti meg, uram, a községbe igyekezvén a bába asszonyságért.
Nos, akkor lovat nyergelsz és elpattansz doktor Slophoz, a kambábához. Tiszteltetem, mondván úrnődet meglepték a fájások, és kéretem, hogy legyen itt. Rögtön rögvest.
Igen is, hogy itt legyen, rögtön rögvest. Hogy rögtön rögvest itt legyen.
Mégiscsak furcsa. Lakik a kezeügyébe így tapasztalt szülészdoktor itt egy futamnyira, és ez asszony nyakas kedvébe Késhegyre menjen, s a végsőkig ragaszkodjék bábájához. Annak tudatlanságára bízva mind a maga, mind lelkedzett magzata életét. nem csupán gyermekemet testvér, hanem a magáival minden sarjadékomét, kit netán ezután volnánk nemzendők.
Hát ha ángyom asszony csak költségtakarításból teszi, amit tesz. Testvér.
Ördögött takarításból. Egy a fizetség a doktor, ha hozzányúl, ha nem. Akkor is kell. Már csak a lelki bátorításért is.
Meg hogy igaza legyen neki is, mert számos virtusokkal ékeskedő férfiú létére volt valamely csipet atyám természetében, mely hogy öregbitté, avagy kevesbitté erényeit, azt esete válogatta. Álhatatosságnak nevezhetnénk, ha jó ügyről, és összvér természetnek, ha rosszról volt szó. Ő kanbábát akart minden áron, anyám semmi áron. Mit tehetett atyám? Már fogytán volt a tudománya, a szelítségtől a haragig minden árnyalattal megpróbálkozott, beszélt volna lelkére, érveit pengetve, forgatva a dolgot más-más megvilágításban. S hogytán jobb belátásra bírná, szólt véle, mint atya, mint hazafi, mint férfiú, mint keresztény, mint pogány, mint hitves. Ám de anyám mindenre úgy válaszolt, mint fehér nép. Így hát, hatan egy ellen a küzdelem lovagiasnak nem volt mondható. És mit tehetett anyám? Lévén, hogyha megfeszül, sem tud ennyi szerebe belebújni a harcra, elővette asszonyi megbántottságának kisdett tartalékait, melyekkel rögvest előnyére fordította a viadalt, még nem mindkét fél addig-addig, hogy tedeumot énekelhetett. Vagyis anyám maradhatott a bábájánál, meg a kirurgusnak is szabad volt egy flaska bort megidogálni a atyámmal, és nagybátyámmal a fogadószálában, miért is majdan 5 géni fizetség járt neki.
Ha hozzányúl, ha nem, testvér.
Hát, ha nem megtakarításból kerüli ángyom asszony a doktor urat, úgy más oka a világon nem lehet, hanem ha szemérmetességének miatta. Sőt, merném állítani. Mert szógorasszony a közelében sem tűrné olyankor, nemhogy férfi embert odaeresszen az...
Nem tudnám megmondani, vajon Tóbiás nagybátyám e mondatát befejezte-e, nem-e. De hadd tételezem fel, javára írván, hogy igen.
Az ülepetáján.
Mert hitemre, bármely más szóval csak csorbított volna a mondandóján. Ha viszont Tóbiás nagybátyám mégsem kerekítette teljes egészi a mondókáját, ez annak tudható be, hogy jó atyám pipája váratlanul elroppant a kezében. Mentől pompásabb példáját nyújtva az ékes szólás ama cifrázatának, melyet aposziopeszisznek hívnak a szónokok. Bánjatok óvatosan és gálánsan szerelmetes nyelvünkkel, hazám fiai, és soha, de soha ne feledjétek, mely is minő semmiske partikulákon múlik ékes szólás és becsület. Ha kimondjuk ülepetájához, minő trágárság. Ha megszakítjuk a mondatot, aposziopeszisz, töröljük ki hát az ülepet.
Tán, mert sógorasszony a közelében sem tűrné olyankor, nem hogy férfi embert odaeresszen az...
A pipám. Dobhatom el. Még hogy nem tűrné a férfi embert, nem hogy odaeresszen, szentségeség, öcsém Tóbiás. Te még jobbot magát is kihoznád a béketűrésből, pedig mondhatom, már enélkül is épp elég régen részem vagyon az ő minden gyötrelmében. De türelmének hiával.
Miért? Hogyan? Mi okból? Mely tekintetben? És minek általa?
Ha elgondolom, testvér, hogy egy férfiú a te korodban így kevéssé ismerli a fehér népet.
Való igaz. Stán még a semminél is kevesebbet tudok róluk.
De ha már a fehér nép dolgába belefogsz, annyit tudhatnál legalább, hogy a boldogabbik végét a bidesebbiktől megkülönböztest.
A boldogabbik vége. A fehér nép boldogabbik vége. Megvallom, annyit sem tudok róla, mint a holdbéli emberről. S ha egy álló hónapig gondolkoznék rajta, akkor se sütném ki. Bizton tudom.
Most hát, Tóbiás öcsém, majd én megmagyarázom. Miként a világon mindennek? Mindennek a világon két vége van.
Nem mindig.
Legalábbis. Mindannyiunknak két kezünk van, ami egy kutya. Ha valaki leül, és higgadt fővel felgondolja, mind teremtetett, formáltatott, épült, mire használatos és alkalmatos minden részében, utolsó porcikájában a majószág, mely neveztetik asszonyi állatnak, és már most egybevetvén annak analógiájára, úgy mondta...
Sosem tudtam a szó valódi értelmét.
Az analógia nem egyéb, mint vonatkozások és megegyezőségek oly két különböző...
Ám ekkor ajtónkon égtelen dörömből is roppantotta félbe atyám meghatározását. Akár a pipáját az imént ő. És ezzel nyakát tekerte a legjelesebb szakértekezések egyikének, amin ő valaha a bölcselg is méhében fogant. Másfél óra telhetett el azóta, hogy Obediának meghagyták Nyergejelóvat, és hozza el Dr. Sloppot, a kanbábát. És mérlegelvén a dolog szorongató szükségét, senki sem állíthatja jogosan, hogy Obediának, költőinek szólva, nem hagytam elég időt az oda-vissza útra. Jó lehet az igazat megvalva, ennyi idő alatt jóformán csizmája felrántani se lett volna érkezése. Ha valamely szőrszálhasogató kritikus ebbe belekötne, és elszántan arra, hogy pendeles mérőkéjével hajszára leméri az eltelt időt, Obedia elmenesztésétől a dörömbölésig ajtónkon, megállapítaná, hogy az 7 perc, 13 és 3-5 másodperc, se több, se kevesebb, és nekem támadna azzal, hogy csorbát ejtettem az idő egységén, vagy helyesebben valószerűségén. Most emlékeztetném arra, hogy a tartam eszméje gondolataink folyamatos egymásra következéséből ered. És ez, és csak is ez a ma tudóshoz illő mérőpendel, melynek mértékét, tudós mi voltomban magamra nézve elfogadom, megtagadva és megvetve minden más pendulum ítéletét. Ám ha szőrszálhasogató kritikusom köti az ebetakaróhoz, mondván, hogy 7 perc, 13 és 3-5 másodperc, akkor is csak 7 perc, 13 és 3-5 másodperc, mondjak bár akármit, ilyettén szorongattatásomban egy csapásra véget vetni akarván pernek, patvarnak, kákáncsomó keresésnek. Ehelyt kinyilatkoztatom, hogy Obedia alig jutott az istálótól 60 nyarnyira, amidőn. Doktor Sloppnak ütközött, hol is a boldogtalan doktort a mentől rosszabb végtől hajszál választotta el. Most képzeljünk el egy... Ám de ezt már a következő részben képzeljük el. Pont, pont, vesztőcske. Pont, pont. Pont, pont, vesztőcske. Pont, pont, vesztőcske. Gyerünk, 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 gyerünk. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő.
Harmadik rész.
Képzeljünk el.
Igen?
Egy aprócska, dömzsi, lompos figurácskát, és ez Dr. Slop. Úgy 5-5 fél láb magos, dobpocakja jó másfél lábnyit előreálló. Képzeljék ez alakot lépésben, kocogvást, bukdácsolvást a sártengeren át. És most képzeljék véle szemközt Obediát, kövér, nagy, böhöm, hámos lován, viharzó szörnyetekként vágtázva a pocsolyákon által. Hogy minő borzadály és víziszony fogta el Dr. Sloppot, elgondolhatják. Ez az. Gondolják csak el. Folytassa a jelenetet a hallgató, eresze szabadjára képzeletét. Megesik a baj, összeütköznek. Dr. Slop elmeséli, hogy mely szókkal s miféle tódításokkal azt kiki kedvére kiszínezheti. És hogy képzeletének-e művét betetőzze, képzelj el Dr. Slopot lecsutakolva, megmosdatva, megengesztelve, amit már ő is ott ül atyám és Tóbiás nagybátyám között, a kandalló előtt.
A kegyelmed váratlan betoppanása, doktor úr. A nagy Stevinust hozta eszembe. Ki is tudnivaló, kivált kép kedvelt szerző.
Akkor én, testvér, akkor én 20 guineát teszek egy pénz ellen, hogy ez a Stevinus valami hadmérnök félelet légyen.
Ördögöd van, testvér.
Tudtam. Bár lelkemre meg nem foghatom, miköze lehet Dr. Slop váratlan betoppanásához. De tartottam tőle. Beszéljünk bármiről, s legyen tárgyunk távol eső, és még oly alkalmatlan rá, te testvér, te csak előhozakodsz a magadéval. Istenemre, Tóbiás öcsém, nem szeretném, ha az én fejem is csupa lőpaddal, lőpártával, szarvművel volna tele, ezt kijelenthetem.
Szarvművel? Meghiszem azt, hogy nem szeretné.
Doktor uram, a bátyám említette szarvműnek, a világon semmi köze a felszarvasztatáshoz. Nem ezek külvédművek, jobbadára, ouvrage à corne, mint a francia hadmérnökök nevezik. Általában a többinél sebezhetőbbnek vélt szakasz elé telepítjük. Két fedező sáncból vagy fél bástyából áll, s a kegyelmed egy kurtácska sétára nem rest. Magam örömes mutatok valami ilyesmit, mely megérdemli a fáradtságot. Hozzá kell tennem, a szarvművek sokkal szilárdabbak.
Szülő anyánkra, öcsém Tóbiás! A szentet is kihoznád a sodrából. Idáig hallatszik ugyan vajúdós hógorasszonyod nyögése, és te mégis képes volnál elhurcolni mellőle egy kurtácska sétára a kambábát.
Szülész doktor volnék, engedelmével.
Kész örömest, bánom is én, minek nevezzük. Bárcsak a pokol nyelni el az erődépítés egész tudományát, meg akik kieszelték valahányat, mind. Elég bajnak voltak okozói. Ezrével kergették halálba sok istenattát, és belekergetnek most engem is.
Az én Tóbiás nagybátyám békén tűrte a sértő beszédet, lévén ő már ilyen. Nem mint a bátorság dolgában gyengén lett volna eresztve, ha úgy fordulna és rászorulnék a bajban, magamnak soha elszántabb védelmezőt nem óhajtanék, ám de oly béketűrő, higgadt természet volt, hogy a légynek sem tudott volna ártani. Most jól nyissák ki a fülüket.
Nem bántalak. A
saját szállásig hörbüljön meg. Eredj. Eredj, szegény ördög. Védd az irád. Elég nagy a világ kettőnknek. Ugyan miért is bántanálak?
Magam nem lehettem több 10 évesnél, hogy ez történt. Vajon maga a tétemény hatott rám, boldog izgalmával megreszkedtetve egész valómat? A módjai, avagy bensőséges kifejezése tette tán? Nem tudom, csak azt tudom, hogy azóta is az egyetemleges jó szándék úgy, amint azt Tóbiás nagybátyám tanúsította, soha elmémből el nem maradozott, és nem mintha ócsárolni kívánnám mások segítői parkodását, költséges neveltetésem körül itthon, és utóbb külországban. Ám de gyakorta felgondolom, hogy ember szeretetemet jó felerészt e futó benyomásnak köszönhetem. Már atyám a sérelmek tűrésében, elviselésében merőben másnak mutatkozott. Érzékenysége természettől sokkal élesebb és hirtelenebb volt, bár gonosz indulata sohasem fajult. Nemes és nyílt lélek volt. E tekintetben a két testvér jelleme igen szemléletes módon, kölcsönösen és egyaránt előnyösen világította meg egymást a Stevinus neve körül támadott perben. Nem kell mondanom a hallgatónak, ha van veszőparipája, hogy a veszőparipa az ember elevenének legérzékenyebb pontja. Úgyhogy világos leírását adván a paripa természete minémiségének, szabados fogalmat alkothatunk szelleméről, jelleméről annak, aki a vesszőt lovagolja.
Kevésbé rögös út nem kínálkozik erre, jó uram.
Éppenséggel nem ismeretlen előttem a taljánoknak amaz állításuk sem, hogy maguk a mindközönségesen elterjedt bőrduda, piano, avagy forte zengéséből bizonyos lelkületet csalhatatlanul felismerni, s matematikai pontossággal meghatározni képesek. Magam nem merném a zeneszerszám nevét emlegetni ehelyt. Elégednénk meg annyival, hogy mindnyájan fújdogálunk rajta, s legyen bármi rejtélyes így, nem szándok nélkül az, ezért arra kérem asszonyom, e ponton ne kérjen semmit. Csitt! Ne feszegessük ezt. Elővezetem inkább Tóbiás nagybátyám vesszőparipáját, mely amúgy is bőven megérdemli, hogy apróra leírjuk, ha másért nem, hát a maga nemében is ritka cifra jószág mi voltáért.
De azt csak elárulja, Sendi úr, miként tett szert a bácsikája e paripára?
Ütéstől kapta.
Ütéstől?
Úgy van, asszonyom. Namur ostrománál, mikor is a szárnysánc pártázatáról egy golyó is pattintott a kődarab, egyenest a farcsontjának vágódott. Sebe alkalmatlanná tette a katonáskodásra. Legcélszerűbbnek mutatkozott tehát, ha Angliába visszatér, és kúrálja baját. Egy reggel aztán ágyában hanyatt, mert sajgó lágyékával, spansebének természeténél fogva másként feküdni nem tudott, az a gondolata támadt, hogy ha szertene például valami olyasra, és mindjárt hozzávaló táblára is, mint Namur környékének városának és fellegvárának óriási térképrajza. Nos, igen, ez nagyon jót tenne neki. Rögvest gombostűt szúrhatna ama szent helyre, ahol akkor állott, mikor a kő neki vágódott, és így sokkal pontosabban és érzékletesebben mesélhetni el látogatóinak sebesülése történetét, ami már mint egy betegség elmesélése, tudva levőleg a legjobb balzsam a sebre. Minden kívánsága szerint történt, ám de valamiképp a gazdagság átka a telhetetlenség, úgy a tudásé is. Mennél többet szereztünk belőlük, annál inkább szomjú hozzuk. Így kis idő múltával alig akadt erődített város Itáliában vagy Flandriában, amelynek helyrajzát bácsikám szolgálja, aki annak idején káplárként szolgált ezredében, valamely úton módon meg ne szerezte légyen. Minden ostromnak, lerontatásnak, helyrehozatalnak a históriájával egyetemben. Minél többet ivott azonban Tóbiás bácsi a tudománya mézes forrásából, annál hévségesebben ebedet szomjazott, ezért mire sebe közel járt a gyógyuláshoz, asztal a térképek kisebb-nagyobb tudós instrumentumok alatt rogyadozott. miért is midőn egy napon, mikor szokása szerint asztalkája előtt üldögélt volt, és Tétova kézzel burnótus szelencéje után nyúlt.
Trím! Trím, fiam!
Jelen, nagyságos úr!
Nézzed már, mi csodás felfordulást, mi vertem itt. Hát, valami jobbat kellene kieszelnem, Trím. Ugyan, kapnád nyakon a léniámat, fiam. Igen. És mérnéd az asztalnak szélte hosszát.
Igen.
Utána mégysz az asztaloshoz, és egybeüttetsz egy nagyot. Kétszer akkorát, igazi?
Szolgálatjára, nagyságos uram.
Ámbátor, magam erősen bizakodom, hogyha a nagyságod újra jó egészségben, mégpedig hamarost, odahaza neki lát, és a váracsokban ekkora gyönyörűséget elik, a birtokon instálom, olyan váracskát rittyenthetnénk, mint annak a rendje.
Csak bátran, Trém, beszélj. Kivele, amit gondolsz, fiú? Mit se félj?
Nos, hát úgy vélem, instálom, alázatosan és engedelmesen várva nagyságod jobb megítélését, hogy mind az elővédművek, védőbástyák, zárfalak, meg szarvsáncok minő sivár, csonkabonkas, babra dolognak festenek a papíroson ahhoz képest, amit nagyságod meg jó magam mivelhetnénk odakinn a réten. Ott, nagyságos uram, ott azt tehetnénk, amit akarunk. Felenged az idő is már, és majd kiülhet nagyságod a szabadba. Nekem csak ide adná a laprajzát.
Az alaprajzát gondolod?
Azt a városnak vagy fellegvárnak. S ott hagyom magam lepuffantani, nagyságos uram, a vársikamon, ha nem erődítem meg nagyságot kedve és parancsolatja szerint.
Meghiszem azt, Trém, meghiszem.
Hát, ha nagyságot csak megadja a sok szegét, akkurátus alapvonalakkal, micsodákkal, szegelletekkel.
Megadnám, akkor, nagyon is akkurátusan pedig.
Akkor mindjárást az árkával kezdeném. S ha nagyságod a szélességét, mélységét, ami dukál, elé mondaná.
Elé bizony én. Hajszárra, Trím.
Akkor ásnék én kegyelmednek akár a hód olyan, de olyan váracsot, ütegsáncot, fedezéket, harántárkot, szölöbzár rajta, figyfene, minden, hogy csodájára járnának annak a népek 20 mérföldekről is.
Trím, ne folytasd, ennyi elég.
Nagyságod meg ülhetne karszékében, ha szép idők járnának. Ügyelve, parancsokat osztogatván, magam pedig...
Trím, ne szólj többet, elég.
És nem csak derékmulatság volna, és pompás időtöltés, nagyságos uram, hanem levegőzés, mozgás, jó egészség. Egy hónapot nem adok, és begyógyul nagyságot sebe.
Eleget mondtál, Trím. Rettentő mód tetszik ez a teter.
És a nagyságot parancsolja, már is lódulok, hogy utáz ásót szerezzek. De rendelek lapátot is, meg csákányt, vagy kettőt, meg még...
Szólt se többet, Trim!
Mindjárást elhánynám vígan a földet, és pedig emerről a város iránt a sánclejtőnek, és amarról az ellenlejtőnek a mezőség...
Szólt se többet, Trim! Akarom mondani, Sendi uram... Különben sose találunk vissza atya urához a fogadó szálába, és örökkét is sötétben botorkálunk.
Éppen fordítva, asszonyom. A kitérés a verőfény, az élet maga, az olvasás leglelke, ez kétségbe vonhatatlan. Műven pedig kitérő, ám de rátérő is egyszer s mind. Hiszen, hogy más nem mondjak, mennyivel elevenebben áll immáron előttünk Tóbiás nagybátyám alakja. Ki is mihelyst atyámnak vesszőparipáját illető sértései elhangzottak, a felindultság legcsekélyebb jelenélkül levette tekintetét dr. Slopról, aki ezt szavait intézte, Jámbor természete egész lényén elömlött, és olyan higgadtan, új testvéri bizalommal, s akkora mondhatatlan gyengítséggel pillantott egyenest atyám orcájára, hogy annak egy szempár szívéig hatolt.
Tóbiás testvér, bocsáss meg. És arra kérlek, nézd el a minduntalan heveskedést, melyet örökül hagyott rám anyánk.
Drága, szerelmetes testvérem, szót se többet. Jogod van hozzá, még ha tízszer te jobban megbántanál. Akkor is.
Mégis nemtelen dolog bárkit megsérteni. A tulajdon édes testvéremet még inkább az. Hát még az ilyet. A legjámborabbat mind között. Aki ennyire nem szolgált rá, aki ennyire nem haragtartó, aki... Micsoda aljasság, egyek, minő gyáva lelkűség.
Jogod van hozzá, bátyám, még ha úgy 50-szer te jobban megbántanál, akkor is.
Hát, hiszen mi dolgom vélik, mulatságaiddal, örömeiddel, ha csak az nem dolgom és kötelességem, hogy amennyire hatalmamban állna, mint ahogyan nem áll, szolgáljam azokat, és mindenben a kedvedre tegyek.
Na, Sendi testvér, már ebben a pontban igencsak tévedsz. Mert semmi sem szolgál inkább örömömre, mint az, hogy a te korodban még új ivadékokat nemzel a Sendi nemzetségnek.
Úgy vélem, uram, hogy ezzel Sendi uram a tulajdon örömét szolgálja.
Bátyám, az ilyesmit elvből míveli.
Köj, szót sem érdemes vesztegetni rá.
Pia!
Nos, igen.
Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Az első, második és harmadik rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztás a következő volt. Apa Bodrogi Gyula, Tóbiás bácsi Rajhona Ádám, Trimkáplár Gáspár Sándor, anya Csákányi Eszter, Szlopdoktor Hollósi Frigyes, Obedia Huszár László, a gyermek Tristram Radics Gergő, Tristram Lukács Andor, dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukács házi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
A hangfelvétel 2000-ben készült.
A következő részt holnap este hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.